Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Halas Annó aktuális mai műsorában június végén. Végső István történésszel a mikrofon mögött. Szervusz István.
Üdvözlök én is mindenkit.
No, hát a mai téma egy évfordulóról szól, mint mindig, minden hónapban. A mai napon egy olyan szeméről lesz szó, akiről hát ugye egy utcai tel van nevezve Kiskunhalason, de elég keveset tudunk róla. Hát bevallom őszintén, én is nagyon keveset. Szász Károlyról van szó. Ki is ő, mit kell róla tudni?
Igen, hát igyekszünk mi helytörténészek kultúrában tevékenykedő emberek azért foglalkozni az ő emlékével. Nem olyan egyszerű, mert hát nem halasi valójában ő, aki halasi volt a felesége, de Halason élt. Szeretett volna Halason például lelkész lenni, majd erről beszélgetünk. Ő Erdélyben született, 190 éve. Ennek van most így az évfordulója, 1829-ben. Nagy Enyeden ráadásul. Az édesapja egy nagyon híres jogtanár volt, szintén Szász Károlynak hívták, idősebb Szász Károly, és ő ráadásul még államtitkári tisztséget is vállalt a 1848-49-es szabadságharc idején. Úgyhogy hát róla fogunk beszélni, nagyon sok kapcsolódása van Kiskunhalashoz, Szász Károlynak, nem véletlenül neveztek el róla utcát, illetve kapott emléktáblát, sőt egy időben a gimnázium önképzőkörét is róla nevezték el. Sokat is tett, vagy igyekezett tenni egyébként a városra, szeretett volna itt letelepedni, mint lelkész, mint ahogy mondtam, de nem, ez nem sikerült neki, de itt volt háza. Szeretett itt lenni, szerette a halasiakat, sok halasi barátja volt természetesen, úgyhogy róla fogunk beszélni, református lelkész volt, sőt, matematika tanár, műfordító, író, újságot szerkesztett, és hát nem kis emberekkel volt nagyon jó kapcsolatban, mint Arany János, vagy Madách Imre, Jókai Mór, erről fogunk beszélgetni.
Akkor kezdjük az elején, tehát ki is volt ő, Szász Károly lelkész, matematika tanár, ugye, illetve műfordító, azt mondtad?
Igen, de kezdjük egy kicsit még távolabbról, ugye Erdélyben nevelkedik, majd ugye középiskoláit ugye Kolozsváron végzi, majd Budapestre költöznek pont ezért az említett államtitkári tisztség miatt. Ő maga is részt vesz a szabadságharcban, bár még nagyon fiatal, de egészen hadnagyi tisztségig jut. És hát ezután jön a szokásos, mondhatom, a szokásos értelmiségi pályafutás, ugye marginalizálódnak, teljesen hát indexre kerülnek ezek az emberek, akik ugye a szabadságharcban valamiféle tisztséget vállaltak természetesen, úgyhogy ő is, mondhatom azt, a szokásos helyre kerül, Nagykőrösre, úgy, mint mondjuk Arany János, és nagyon sokan mások ugye az értelmiségiek közül, de aztán később átkerül például a Kecskemétre tanárnak, vagy szabadszállásra is átkerül, aztán pedig lelkészi pályára lép, és itt kezd el egy nagyon szédületes karriert. A magánélete nem teljesen szerencsés. Nagyon sok gyereke születik, és nagyon sokan meghalnak közül. Kétszer házasodik. Először az unokatestvérét, Szász Pollát, ahogy ő nevezte, Idunát vette el, de ő korán meghalt. És utána pedig Bibó Antóniával házasodik össze, ő pedig egy halasi lány, és akkor így kerül kapcsolatba Halassal, és szeretett volna Halason lelkész lenni. Ugye Sziládi László egy nagyon népszerű halasi lelkész volt, és az ő halála után lehetett ide úgymond pályázni. Csak hogy az ellenfél, ugye tudjuk azt, hogy a református egyházban itt szavazás vagy választás van ilyenkor, presbitérium, egy gyülekezet is beleszólhat abba, hogy ki legyen a lelkész. Hát végül is nagyon nagy arányban vereséget szenved Szász Károly, és Szilády Áron lesz, mint tudjuk, itt a halasi lelkész. Ő nem sértődik meg, legalábbis túl sokáig nem tartja ezt a haragot Szász Károly, tehát ő ettől függetlenül, amúgy is a Bibó család egy nagy birtokos család, ő tudta, hogy megmarad a kapcsolata majd Halassal. Így hát itt is marad Szász Károly, tehát itt tölti a nyarait, de természetesen elindul a karrierje, amint mondtam, lelkészként is, aztán pedig hát kvázi egy ilyen politikai karrierje is van a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban, miniszteri tanácsosi szintig megy, sőt, hát mint tudós is, tehát amint mondtam, író, műfordító, ezen a pályán is elindul. A Kisfaludi Társaságnak tagja, a Budapesti Egyetemen magántanár, illetve a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja lesz. Tehát olyan, tényleg olyan emberekkel tartja ettől kezdve a kapcsolatot, a 1850-es, 60-as évektől, mint Jókai, mint Arany János, később ugye megismerkedik Madách Imrével, és hát ők annyira kedvelik és tisztelik Szász Károlyt, hogy ők meg is mutatják az írásaikat, mielőtt közlik, tehát számtalan ilyen forrásunk van, hogy Szász Károly olvassa ezeket a verseket, költeményeket, írásokat, és hát ezután jelennek ezek meg, tehát hogy ő is véleményezi, ez szokás volt azért írók, költők között, hogy megmutatták másnak is, volt egy komolyabb véleményezés. Erre majd még visszatérünk, mert ez egy nagyon érdekes rész Szász Károly kapcsán és az ember tragédiája kapcsán, majd itt lesz egy nagyon fontos mondandó. Tehát így zajlik, és műfordító, hát az a nagy dicsőség érte Alas gyakorlatilag, hogy olyan, és erre a püspöki munkája mellett általában csak nyáron van egyébként ideje, hogy műfordítása foglalkozzon, úgyhogy például úgy tűnik, hogy az isteni színjátékot Dantét például biztosan tudjuk, hogy Halason fordította. És ő az első, aki lefordítja magyarra. Tehát nagyon sok Shakespeare, Victor Hugo, Schiller, Tennyson, tehát angol és amerikai szerzőket is egyébként ő fordít először le magyarra. Aztán később ugye Babicsék, Kosztolányék, Karinték, ezt hogy úgy mondjam, ilyen 20. századi vagy 21. századi nyelvezetre magyarítják. De az első fordítások bizony Szász Károlyhoz fűződnek, tehát hogyha valaki fogja magát és így beleássa magát az ilyen bibliográfiákba, akkor viszont azt fogja látni egyébként, hogy az első megjelent Shakespeare műveket, azokat Szász Károly fordította le, tehát ő nagyon nagy szaktekintélye volt ennek is. És hát ez egy fontos dolog, hogy ezt tudjuk róla. Ő szerette Halast, sok halasi barátja volt. Amikor püspök lesz, akkor például már ő avatja föl az új gimnázium épületét, ugye itt a Kossuth utcán, tehát hogy ő nem szakította meg a kapcsolatot Szilárdival sem. Egy nagyon komoly ilyen püspöki körút fűződik a nevéhez. Itt a Duna melléken 280 települést járt be, mint püspök, és látogatta meg a protestáns egyházközségeket és közösségeket. Úgyhogy egy nagyon aktív ember volt, számtalan lapot szerkesztett, írásai jelentek meg folyamatosan, irodalomtörténettel is foglalkozott, úgyhogy egy nagyon aktív ember volt. A magánélete az nem volt annyira sikeres, de ezzel kapcsolatban még beszélünk.
No, hát elég érdekes, és nagyon hát sokrétű volt akkor tényleg Szász Károly. Egyébként a következő hónapban, majd július végén az egyik, hát én általam várva vár téma lesz az utcanevek, hogy hogyan is alakultak ki, és kicsit most megelőzzük ezt, hogy Szász Károly ki is volt. Mindjárt jövünk a zenék után.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunkat folytatjuk, Szász Károly a mai témánk. Az előző blogban mesélted István, hogy hát az első felesége Szász Károlynak az unokatestvére volt.
Igen.
Ez így, ugye mai fejjel azért elég furcsának hangzik, de abban az időben ez akkor ez így nem volt egy hű, de nagy dolog, vagy természetellenes.
Abszolút, ugye foglalkoztam családfa kutatással is, ez sajnálatosan ez egy megszokott dolog volt. Családokon belül ugye volt a paraszti rétegekben azért volt ez szokás, mert akkor ugye mondjuk a birtokot egybe lehetett tartani, vagy két rokon család egyesíteni tudta a vagyont. Úgyhogy ez teljesen egy megszokott dolog volt. Nyilván itt azért az emberekben most már fölmerül, akkoriban is fölmerült egyébként, de most már biztosan tudjuk, hogy ez különböző betegségeket, főleg az idegrendszerre ható betegségeket tud előhozni. Úgyhogy hát ez egy komoly probléma volt, de hát ez mondjuk a zárt falvak, különösen még nem volt meg a jobbágy felszabadítás, addig azért ez egy visszatérő probléma volt, és már mondhatom azt is, hogy egy megszokott dolog.
Na, az előző blogban szintén visszatérünk egy kicsit, mondtad, hogy ugye műfordítással is foglalkozott, és hogy most nem a műveiről lesz, vagy a fordításról, hanem sok ismert barátja volt, hogy ők kikértik a véleményét ugye a művekről. Na most Madáccsal kapcsolatban említettél valamit, erről mesélj nekünk.
Igen, hát nagyon nagy szívfájdalom az, hogyha az ember így a határokon kívülre kimozdul, és nekem most olyan szerencsém volt, hogy tavaly októberben járhattam Stregován, és a Madács kastélyban, a Madács emlékházban lehettem, és hát természetesen úgy, mint később, amikor mentünk Mikszáthoz, vagy előtte láttunk Zicsi kastélyt, vagy Balassák egykori fészkét. Hát mindenhol elmondják a tárlatvezetők, hogy ezek bizony szlovákok, ezek az emberek, nyilván Madács is. De nem is ez volt a leginkább feltétlenül, hogy ezt föltettem a kérdést, hogy tudnak-e Szász Károlyról. És azt mondták, hogy nem. Én megmondom őszintén, majd biztosan fogok ezzel kapcsolatban még náluk reflektálni valami dologra, mert ebből doktori disszertáció, ha jól tudom, még valami akadémiai írás is született. Szóval az a helyzet, hogy Madách Imre is nagyon sok embernek megmutatta az ember tragédiáját, mielőtt beadta volna pályázatra, illetve később megjelentették volna, és ezek között volt Szász Károly is. Még egyszer mondom, nem csak Szász Károlynak mutatta meg, de Szász Károly is közte volt. És egy nagyon érdekes tanulmányt olvastam ezzel kapcsolatban, ami szerint nagyon gyanús bizonyos szín, vagy színek az ember tragédiájában, ami szerint nagyon úgy tűnik, hogy Szász nem csak véleményezte, hanem gyakorlatilag át is írta. Tehát már felmerült az is, hogy túl sok az olyan szókincs azonosság az ember tragédiának bizonyos színeiben, ami nagyon hasonlít például a Szász Károlynak az írásaira. Tehát mintha átírt volna néhány ilyen jelenetet, de ezzel kapcsolatban nincsen még ilyen irodalomtörténeti végleges véleményezés, de hát ezt azért jobb, hogyha tudjuk, hogy lehet, hogy Szász Károly írta mondjuk a felét, vagy az egyharmadát az ember tragédiának, legalábbis átírta a saját elképzelései szerint. Hát ez most beszéltünk az előbb erről az unokatestvére dologról, ugye ez most így a plagizálás kapcsán merülhetne fel, vagy a szerzői jogdíjak kapcsán merülhetne föl, hogy akkor ez gyakorlatilag mit jelent manapság. Hát akkor se nem foglalkoztak igazából ezzel olyan nagyon komolyan. Ez nekünk egy ilyen fixa ideánk mostanában, hogy minden, ugye az a szerző írt biztosan, ugye itt azért nagyon sok, tehát még Shakespeare-nél is azt hiszem fölmerül, hogy nem is ő írta, ő csak adta a nevét hozzá, valaki teljesen más írta ezeket a műveket, tehát hogy vannak mindig ilyen nyomozgatások, ilyen hipotézisek, ilyen tévképzetek. Hát ez ugyanaz, mint a zeneszerzőknél most is ugye mindig mennek ezek a viták azzal kapcsolatban, hogy ki írta a zenét, lopta-e a zenét, miért nem szólt az eredeti zeneszerzőnek vagy dalszövegírónak, hogyha átvett tőle dolgot. Ez egyébként a régebbi időkben ez teljesen megszokott volt, sőt a zeneszerzők még büszkék is voltak rá, hogy egy másik zeneszerző átvett tőle bizonyos dallamokat például. Úgyhogy teljesen másképp gondolkodtak a régiek ennek kapcsán. Szerintem, hogy a Szász Károlynak azért volt akkora hatalma, hogyha ő ezt érezte volna, vagy fontosnak gondolta volna egyébként, akkor biztos, hogy lett volna neki egyébként olyan lehetősége is, hogy erről mondjuk ír, vagy fölemeli a hangját. például a fia később ugye úgy, mint Szász Károly is ugye országgyűlési képviselő lett, tehát minden szinten megvolt neki a hatalma, vagy a szava. Úgyhogy hát erről ennyit, hogy tudjuk azt, hogy Madách ember tragédiájához is igen sok köze van Szász Károlynak.
De Madách sem hagyott semmilyen feljegyzést, hogyha ez így történt volna, vagy nincsen semmi erről? Tehát azért
van egyfajta gondolom... levelezés, vannak levelezések, de ezekből ez nem derül ki.
Hát akkor csak maradt volna valami, nem? Tehát Madách csak írt volna valamit.
Nem biztos, hát azt azért tudatosítani kell, és azt gondolom ebben a műsorban nagyon sokszor elmondtam, hogy forráshiány. Tehát a forráshiány az nem azt jelenti, hogy a régiek nem írtak le mindent. Lehet, hogy leírtak, csak megsemmisült az iratanyag, elégették, a családnak nem volt fontos, kidobta. Nem biztos, hogy minden levelezésről, meg minden ilyen feljegyzésről pontos információink vannak.
Akkor esetleg mondjuk az ember tragédiájához odaírhatták volna, hogyha ilyen lényeges lett volna, nem, hogy Madách, illetve Szász Károly.
Igen. Én is azt gondolom, hogy a korszakban még talán, hogyha ennyire beleírt Szász Károly, akkor még oda lehetett volna valamit írni, de nem foglalkoztak vele.
Mondtad ezt a plagizálást, hát abban a korban ugye úgy, mint jogdíj nem is létezett, gondolom ez a fogalom. Tehát azért is nem foglalkoztak vele, hogy akkor most ki...
Nem volt ennyire lényeges ez, bár ugye pénzből éltek akkor is, és hát itt azért azt kell tudni, hogy mondjuk akkoriban újságírásból, írásból sokkal jobban meg lehetett élni. Tehát ugye tudjuk azt, hogy nagyon sokan az írók közül ezért költöznek fel a fővárosba, és nem mondjuk házat vesznek, hanem beköltöznek egy szállodába, és nagyon jól megélnek ebből, vagy Krúdinak vannak ugye ilyen írásai, hogy amikor teljesen elfogy a pénze, ugye ő állandóan pénzzavarba volt, elfogy a pénze, akkor egyszerűen csak fogja magát, bemegy valamelyik szerkesztőségbe, és mondja, hogy adjatok valami témát, és egy óra múlva behozom, és akkor arra a hétre, vagy arra a hónapra meg lesz a keresete például. Tehát, hogy azért teljesen más volt egyébként akkoriban egy ilyen újságírónak, írónak, költőnek a bére.
No, hát akkor Szász Károllyal folytatjuk nem sokára zenék után.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Szász Károlly a Halas Annóban, a mai témán Késő István történésszel. No, hát sok minden megtudhattunk eddig róla, és hát legalábbis hát ugye végre valaki olyanról is tudunk, akiről ugye utcát neveztek el, mégsem biztos, hogy annyira ismert ez a név itt Halason. És hát még egy érdekességet hagytál a végére, ugye ő ilyen műfordító volt, matematikus, illetve a matematika tanár,
igen,
püspök, és hát sok mindent csinált. Mivel foglalkozott még?
Hát gyakorlatilag ő ebben kiélte minden szabadidejét, kedvét, és hát verseket is írt. Talán érdemes egy részletet felolvasni. Ő maga nekem egy kicsit olyan, mintha ebbe is az örömét és a bánatát is belefolytotta volna ezekbe a költeményekbe. Tehát ő megírta az ifjú korának is a történeteit ebben, megírta a szabadságharccal kapcsolatos eseményeket, megírta a családi fájdalmakat, a barátokhoz fűződő viszonyáról, vagy azoknak a halálával kapcsolatos dolgokat is. Sőt, még van egy olyan verse is, ami konkrétan például Arany János is szívesen mutatta neki az írását, és erről is írt például a Toldi estének kéziratának átolvasása után milyen érzelmeket váltott ki belőle a kézirat, erről is például ő írt egy verset. De most hát ez sajnos jellemző rá, és ahogy mondtam, nagyon sok gyermeke halt meg, sajnálatos módon, ez is a korszakra ugye nagyon jellemző, úgyhogy egy ilyen kicsit szomorú, ugye a felesége halála is nagyon megviselte, az első felesége halála, úgyhogy ezzel kapcsolatban egy részlet az egyik verséből, három temető. Egyik temetőbe három kis testvérem, másik temetőbe jó apám kísértem. A harmadik temetőben kedves feleségem, megszakasztott szerelmünkről álmodozik mélyen. Egyik temetőbe gyermekkori álmak, a másikba ifjúságom örömei szálltak. a harmadik temetőbe, egy sötét rakásba, életkedvem, boldogságom, üdvöm van elásva. Tehát, hogy egy kicsit ilyen borongós, de mégis azért jól mutatja, hogy hát nem egy ilyen megközelíthetetlen, becsontosult emberről volt szó, hanem akinek vannak érzelmei, és ezt nagyon szépen ki is tudta fejezni.
Hát igen, azért a költőről, vagy akik verset írnak, azért szokták mondani, hogy hát ugye, vagy nem csak róluk, de ugye ami a szívén, az a száján, és ebből a néhány gondolatból hallatszott is. No de azon kívül, hogy ugye utcát neveztek el róla, mondtad, hogy Halasi kötődése is van, milyen emlék van még róla, vagy milyen fontos információ van még Szász Károlyról?
Igen, hát ahogy említettem, ugye halála után elnevezik róla a gimnázium önképzőkörét, tehát ilyen pályázatok is vannak, tehát nagyon sokáig Szász Károly ilyen verspályázatok voltak a gimnáziumon belül, ez nagyon népszerű volt. Aztán utcát neveznek el róla Budapesten is, ugye emléktábláról is beszéltünk a Szász Károly utcán itt Kiskunhalason, illetve hát emlékkonferencia is időről időre van a nagyobb évfordulóknál, úgyhogy igyekeznek megemlékezni róla. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy tudjunk halasiként erről az emberről, már csak azért is, mert egy nagyon szép, hosszú utca van róla elnevezés, szerintem nagyon sokan nem tudják, nem tudták, hogy ki Szász Károly.
Na hát köszönjük szépen, köszönöm István, hogy befáradtál és elmondtad, és akkor jövő hónapban találkozunk, és ismét egy érdekes témával készülsz, úgyhogy hallgassák továbbra is a Halas Rádiót, illetve hogy a Hangalbumban a régebbi adásaink fent vannak, a Hangalbumban a, na még ez jó volt, tehát a Halasan összes adása fent van, úgyhogy hallgassák, töltsék le, és hát nyugodtan írjanak témát vagy kérdéseket, hogy István miről készüljön, mivel kapcsolatban meséljen, várjuk az ilyen leveleket is. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, nem sokára találkozunk, folytatjuk.
Köszönöm a lehetőséget.